Krízisek és pofonok. Böhm Kornél műsora kommunikációról, manipulációról és rációról.
Ez itt a Krízisek és pofonok, egy műsor kommunikációról, manipulációról és rációról. Én Böhm Kornél vagyok, és ebben az évadban, mint már sokan tudhatják, a propaganda témakörével foglalkozom. Ma egy olyan területről fogunk beszélgetni Zonnemeth Júliával, ami hát a politikai kommunikációhoz és a személyes vonzerőhöz egyaránt tartozik. Júli média kutató és a New Yorki New School for Social Research szociológiai tanszékének egyetemi docense, tulajdonképpen a meghívás apropója is, hogy nemrégen jelent meg magyarul is a Charm című könyve. Nagyon nagy szeretettel köszöntelek itt.
Köszönöm szépen.
Aligha nem ezzel a Charm kifejezéssel érdemes kezdeni, hiszen nagyon sokféle dolgot érthetünk. Ezzel a sokféle műfajban is szoktuk használni, talán a politikai kommunikációban eddig nem volt olyan nagyon bevett fogalom, legalábbis a te könyvedig semmiképpen nem használtuk túlságosan sűrűn, úgyhogy arra kérnélek, hogy próbáljuk ezt árnyalni, és nyilván meg kell vizsgálnunk, hogy ellenben egy sokat használt kifejezéssel a karizmával kapcsolatban hogyan viszonyul a Charm.
Ezt jó átbeszéljük egyébként. Jó sok időt töltöttünk a magyar kiadóval, hogy mi legyen a cím. Magyarul ugye ez angolul jelent meg eredetileg, én angolul írtam a könyvet, Charm címmel. A különbség az az, hogy angolul a charm az férfiakra, nőkre könnyedén alkalmazható, nincs semmi különbség benne, és gyakran is használjuk. És akkor sokat gondolkodtunk, hogy magyarul mi működne. Ugye a vonzerő túl tágas, mégis úgy döntöttük, hogy maradjon a charm, legyen charm ugye magyarul. A nehézség az az volt, hogy sokan mondták, hogy inkább férfiakra használják Magyarországon.
Egy charmos férfi, így szokott elhangzani.
Charmos pasi, igen, nem annyira nőkre. De azt gondoltuk, hogy inkább maradjon meg, legyen következetes, mert ugye nagy amerikai média reakciót váltott ki a könyv, tehát fontos volt, hogy ugyanarra, hogy a hullámon haladjunk tovább, ami kint volt. Mi a különbség charm és karizma
között? Hát először mit értünk a charmon, hogy el tudjuk helyezni, és akkor utána belepötyögtethetjük, hogy a karizmához képest ez mi?
Ami fontos, hogy én nem a hagyományos értelme használom a charmot ebben a könyvben, ugye a politikáról szól a könyv, miképpen charmosak a politikusok. A legfontosabb különbség talán itt az, hogy a karizma szót használtuk hagyományosan, ami az én értelmezésemben a távolságra épült, tehát gondoljunk mondjuk Churchillre, De Gaulle-ra, Reaganre, nagy, bombasztikus beszédek, amelyek távol zajlanak a közönségtől. Tehát a közönség nem érzi úgy, hogy ugyanolyan, mint aki a beszédet mondja. Inkább lenyűgöz minket egy karizmatikus politikus. A charm az egészen más, a charmos politikus azt az illúziót kelti, hogy ugyanolyan, mint mi vagyunk. Tehát meg tudunk vele inni egy sört, mondjuk egy hétvégi délutánon, és ha ebbe belegondolunk, ez egy egészen más felfogása a személyes vonzerőnek, mint a karizma. Nem igazán gondoltuk azt, hogy egy Ronald Reagannel le tudunk könnyedén ülni, vagy mondjuk Churchill-lel. Tehát ezt kell megérteni, ez az alapvető különbség, és én azt állítom ebben a könyvben, hogy a jelenlegi politika erőteljesebben szól a charmról. Ez nem jelenti azt, hogy ne lennének meghatározó beszédek, karizmatikus pillanatok, de ha főképp a közösségi médiára gondolunk, akkor ugye mit kell a politikusnak csinálni, a lángos tennie, sört innie, a Balatonra mennie, repülőre ülnie a Balaton fölött, és így tovább. Tehát azt mutatni, hogy valamilyen módon kapcsolódik a hétköznapjainkhoz. Ugye ez teljesen abszurd, mert egy professzionális profi politikus nem úgy él, mint mi élünk a hétköznapokban.
Hát de Amerikában semmi kép, de azért Magyarországon is valószínűleg van jelentős különbség, vagy lehet jelentős különbség. Ez életszínvonalban, vagy életmódban miben tükröződik, hogy ők nem egyikünk?
Ugye életszínvonal tényleg egy érdekes kérdés, hogy mondjuk amikor a kampány idején, az amerikai kampány idején Donald Trump a burger szolgált fel a McDonald's-ban, ugye nyilvánvalóan nem ezzel telnek a hétköznapjai, nem ebben a világban él, de sokkal inkább úgy is értem, hogy a hétköznapi ritmusok, tehát egy profi politikus kampányidőszakban, ugye kora reggeltől késő estig, minden pillanata meg van tervezve. Ugye alig jut bármire ideje. Most ehhez képest azt kell előadni, hogy ő teljesen lazán behaladt, ugye a lángosozóba is úgy evett ott, mint a bármelyikünk haladt volna be, nem lenne kampányidőszak, ugye az amerikai kampányoknál meg a Donut Shopba kell bemenni, megvenni ugye ezeket a fánkokat, tehát kicsit abszurd, de ettől független, ami érdekes benne az az, hogy ezt várjuk el, és engem ez érdekelt, ez a paradoxon, hogy mindannyian tudjuk, hogy ami a médiában van, az felépített, konstruált, nem a valóság, de valahogy azt várjuk el, ha igazán jól működik, akkor úgy érezzük, hogy autentikus. És amikor nem működik jól, akkor meg úgy érezzük, hogy kínos, most erőltetett volt.
Azt hiszem, hogy nem véletlen, hogy a karizma kapcsán többször is rögtön a beszédet hoztad be, tehát a politikai beszédet, mint műfajt. Miért érzed úgy, hogy ez a fajta ilyen klasszikus politikai megnyilvánulás, a retorika, nagyívű beszédtartás, az egy ilyen nagy különbség, a elérhetőség, a sárm és a karizma között, miért egy ilyen kitüntetett eszköz ez?
Egyrészt egyszerűsíti az én dolgomat, hogy elmagyarázzam, azért ez egy fontos elem, mert ezt mindenki el tudja képzelni, mindenki fel tudja idézni ezeket a meghatározó Kennedy beszédeket, Reagan beszédeket, ugye a Brandenburgi kapunál, és így tovább. Tehát felidéz egy képet az emberekben, és akkor el tudom azt mondani könnyedén, hogy mondjuk gondoljunk Kennedy elnökre, láttuk őt a strandon, meg a családjával, és így tovább, tehát láttunk hétköznapi pillanatokat, de arról nem volt szó, mint mondjuk a Kamala Harris kampánynál, hogy folyamatosan látnánk a konyhában főzni, állandóan hétköznapi jelenetekben. Tehát ezek a pillanatok, amikor láttuk a politikust, mint egy hétköznapi embert, ezek kivételes pillanatok voltak. Egy-egy fénykép, egy-egy videó, és mindegyik meg volt tervezve. Most meg ugye ez az illúzió van, mi is föl tudjuk venni a kameránkkal, de ő maga is ugye ezt az illúziót kelti, hogy állandóan közvetít számunkra a hétköznapokból, és ugye mindez tervezett, tehát nincs arról szó, hogy mondjuk Kamala Harris a konyhájában csak úgy ott főzne, és hirtelen videót készítene, minden meg van tervezve, de amikor jól működik, akkor ugye nem érezzük azt, hogy tervezett, hanem azt érezzük, hogy tényleg valahogy ismerem, ott vagyok egy térben vele, látom a konyháját.
Valahogy a találkozások mikéntje, meg a mennyisége is talán mintha változóban lenne, intenzívebb, ténylegesen azoknak a pontoknak a száma, ahol találkozni lehet politikussal. Magyarországon ezt mindenképpen látjuk, ugye Magyar Péter kampánya egyértelműen arra épül, hogy ő ténylegesen ott van minden településen, próbálsak mindenkivel találkozni. A Orbán Viktor is hasonlót, bár ő nem annyira személyes találkozásokra, nagyon sűrű interjúadásokra, sokféle való szereplésre is hajt. Amerikában is azt láttuk, hogy Trump végtelen mennyiségű helyszíni látogatás beszédet tart. Mennyire kivitelezhető ez, hogy megteremtse egy politikus azt az érzetet, hogy ő ott van köztünk? Mert ezek a találkozások azok tényleg fontosak, de hát nem lehet mindenkivel találkozni. Ennek csak az illúzióját lehet megteremteni.
Nagyon fontos, hogy ezt mondod, hogy ugye nem lehet mindenkivel találkozni. A legtöbb ember nem találkozik ezekkel a politikusokkal, de valamiért úgy érezzük, hogy ismerjük Magyar Pétert valamilyen szinten. Ugye miért van ez? Azért, mert az ember rámegy a Facebook oldalára, akkor szinte mindenképpen ott van ő. Tehát akkor is, hogyha egy kórházügyi kérdés van, akkor is, hogyha valami legújabb törvényjavaslatot vitat meg, látjuk őt, a testét, ugye? És akkor emellé még ott vannak azok az üzenetek, hogy mit sportol, mit eszik, ki a barátnője, tehát ezek a nagyon hétköznapi elemek, ami ugye azért vicces, mert, és ez így van Amerikában, így van a világ minden táján, hogy nem feltétlenül az a jó politikus, aki jól főz, aki ügyesen vásárol lángost, akinek helyes a barátnője, de mégis ugye ezeket a dolgokat keressük, hogy valamilyen módon tudjunk kapcsolódni. Én ugye azt látom, igyekszem követni a magyar politikát, és írok róla, amennyire tudok, de nem akarok ugye egy törnyővel megérkezni és megmondani a tutit, tehát egy kicsit óvatosan lavírozok, de azért azt nagyon tisztán lehet látni, hogy mind az Orbán, mind a Magyar Péter kampány egyre erőteljesebben tolódik el a sárm irányába. A Magyar Péteré a kezdetektől fogva. Tényleg számomra majd, hogy nem kutatási cél, hogy megnézem, hogy hány képen van ő rajta személyesen. Én azt tippelném, hogy ott a 90% fölötti számot kapnánk. De azt látom, hogy az Orbán Viktor kampány is egyre inkább nyitja ki ezeket a tereket. Már korábban is egyébként, hogy sütit vásárol, lángosozik, tejfüle leszi-e, vagy fokhagymával, ezek voltak. De most állandóan megy ez a személyes játék, hogy nem tudom, ki, mi a kedvenc filmje, stb.
A Fagyia, ugye ez volt a legutóbb, hogy a Puncsa kedvence. Egy jó retro íz, úgyhogy nyilván még talán ez is egy kitalált, megépített üzenet, hogy...
hogy akkor egy... a Török Gábor fagyizás, ugye?
Török Gábor fagyizása, mint kis cukiság, ugye? Mindennapi cukiság. Az jutott eszembe, erről nem terveztünk beszélni, csak most, hogy ilyen alaposan felmérted, vagy elmesélted, hogy a Magyar Péter milyen sokképpen szerepel. Ugye ővele kapcsolatban van egy állandó kritika, vagy ilyen látens kritika, a narcizmusa, amit ugye sokan megénekelnek. Az, hogy minden fotón rajta van, vagy a fotók 90%-án, ez nem erősíthet rá erre a feltételezésre?
Persze, hogy ráerősít, igen. Igen, az egy más kérdés, hogy lehet-e enélkül működni, és hogyha valaki fiatalabb politikus, mint ami az ő esete, akkor persze, hogy használni fogja ezt a fegyvert, hogy jobban néz ki, hogy több mindenre képes. Tehát, hogy én mindig ezt a kettőt próbálom egyensúlyozni az ő esetében, hogy egyfelől teljesen nyilvánvalóan narcisztikus vonal, másfelől elvállalná bárki más ezt a szerepet, akiben ugye nincs ez a kvalitás. És az is eszembe jut, hogy mindig meg szoktam mutatni az amerikai diákjaimnak a dokumentumfilmet a Navalnyira, és mindig kiszúrják, ugye mindig az egyik első kommentjük, hogy hát azért itt van egy ilyen narcisztikus elem, és akkor mindig szoktam nekik mondani, hogy na de ki menne a Putyinnal szemben, akiben ez nincsen meg, tehát hogy valószínűleg a kortárs politika különlegesen ellenzékből, és különösen akkor, hogyha váltást akarsz, akkor valószínűleg megköveteli ezt az erőteljesebb narcisztikus jelenlétet, és akkor az mindig egy kérdés, hogy az benne van-e az illetőben, vagy nem. De hát ugye nem ismerjük személyesen. Tehát
erről szól az egész, igen, hogy nem ismerjük személyesen. Ugye innen indítottad a gondolatsort, hogy nem tudjuk, hogy ők valójában milyenek, hanem egy mediatizált képet látunk mindenkiről.
Igen, csak az az érdekes, hogy még én is, aki New Yorkban élek, le tudnám írni, hogy mit szokott általában hordani, hova utazott, ugye, tehát, hogy rengeteg, ha belegondolok, rengeteg részletet tudok Magyar Péterről, úgyhogy soha életemben nem találkoztam vele, és valószínűleg ez így is fog maradni. Tehát mit látok, miért érzem úgy, hogy ismerem, hogy itt tudunk róla beszélni, csak azért, mert amit láttam a médiában, ugye.
Hogyan válik, és egy picit ezt érintetted, de talán érdemes kitágítani a gondolatkört, autentikussá valakinek ez a fajta folyamatos jelenléte, meg ez a fajta, amire én utaltam, ez az egyikünk vanovász üzenet, amit azért próbálnak, hétköznapi ember vagyok én is, típusú megjelenést kialakítani. Hogyan tud ez autentikussá válni, és hogy ennek a másik szelete, vagy a skála másik oldal, amikor cikivé válik, erre is utaltál, amikor hát nem sikerül elsütni azt, hogy ő is egyikünk.
Igen, tehát tényleg ez a varázslat, hogy amikor sikerül, akkor tényleg a legjobb fajta vonzerőt éljük át. Ugye seduction-nek hívom angolban, tehát ez csábítás lett magyarul. És akkor az ellentéte a másik oldalon, ami szebb magyarul, mint angolul, ámítás, ugye, amiben benne van tényleg a megtévesztés, az eltávolodás. Tehát a sármos interakció az erre épül, tehát erre a kettősségre, hogy vagy összeáll, működik, és akkor tényleg Don Giovanni és az elcsábítás, a szerelem esete, vagy teljesen szétesik, és akkor könnyedén elmozdulhat a cikk irányába. Na most a jelenlegi helyzet az, hogy a politikusok állandóan posztolnak, tehát a hiba esete, ugye, tehát az aránya, az esélye egyszerűen fölmegy, csak a puszta számok törvénye alapján. Tehát nagyon nehéz szerintem hosszú távon autentikusnak lenni, és ugye ez is egyfajta paradoxon, hogy miért ezt keressük, hogy valaki autentikus, hiszen mi magunk se vagyunk állandóan autentikusak a hétköznapi életben, sokszor úgy érezzük, hogy hát ez nem igazán én voltam.
Hát meg a közösségi médiában aztán végképp nem.
Hát ott végképp. Ugye hányszor volt olyan, hogy posztoltunk valami, és ez tényleg kínos volt, hogy este az ember felrakja a történetet, és akkor másnapra, ezt nem kellett volna. Tehát...
Vagy nem egészen úgy volt, mint ahogy itt látszik.
Igen, ugye a nyaralási képek, a család, tökéletes Idil. Családi nyaralás, igen, esett a...
Hogyan lehet ezt a bűvkört kiépíteni? Tehát milyen eszközök vannak? Ezt értem, hogy ugye beletekintünk a mindennapjaiba a politikusnak, vagy legalábbis az az érzetünk van, hogy mindenhol látjuk, mindenképpen látjuk, de ezen túlmenően is azért ettől még valaki nem lesz hát mondom, szimpatikus, vagy ettől még nem fog elbűvölni, milyen attitűdöt kell neki sugározni, vagy mi az, amit látnunk kell ahhoz, hogy ilyen klasszikusan, most kitartok a kifejezést, mert bűvkörébe kerüljünk valakinek.
Nehéz megválaszolni absztrakt módon, tehát ugye minden országban, politikai kontextusban ez másképpen működik. De ugye az egyik dolog, ami történik, hogy a politikát kiemeltük a hivatalos helyszínekről, és elhelyeztük ugye a hétköznapi terekben. Ez mit jelent? Tehát nem csak sajtótájékoztatók vannak, nem csak parlamenti beszédek, hanem tényleg a játszótéren, a konyhában, a lángosozóban, a kávézóban, és elkaphatjuk egy pillanatra a politikust. Ez nagyon fontos, mert a tér változik meg. Ettől már az interakció is azonnal más, hiszen nem abban a hivatalos térben van. És akkor vannak mindenféle eszközök, amiket bemutatok a könyvben. Ugye a könyv rengeteg nemzetközi esetet néz meg. Vannak benne liberális politikusok, konzervatív politikusok, nők, férfiak, mindenféle politikai rendszerből. És például az egyik dolog, amit láttam, hogy említsek egy példát, tehát az egykori új-zélandi miniszterelnök felposztolja a Facebookra, hogy talált egy játék nyuszit a reptéren. És akkor ezt most tegyük egyfajta közös projektét, találjuk meg a tulajdonos. Ugye ez elvileg ugye ilyen banális semmi történet, de ha belegondolunk, mi történik itt, nemzetközi közösség szinte semmi nem kapcsolja össze azokat az embereket, akik követik őt, de úgy érzik, hogy ők most egyfajta falunak a részesei, és együtt keresik a nyuszit, ugye? Vagy a nyuszinak a tulajdonosát. Tehát ez az, ami nagyon érdekes, hogy felépíteni ezt az érzetet, hogy egy faluban vagyunk, és nem egy széttagolt globális térben, ezeken a platformokon, ahol ugye nem is ismerjük egymást.
Azért nagyon izgalmas, mert ez pont egy olyan példa, ami akár lehetne ciki is, vagy ahogy a könyvben, vagy a hallgatóid mondják, cringe, tehát ez a kínos látni. Értem, hogy ez egy szuper sztori, és ezt megzabálta mindenki, és egy helyes fiatal nő volt, hogy ez az új-zélandi vezető, tehát az ő esetében ez jól működött, de hát ez egy pont egy olyan határterület, amit szeretném, figyelj, ne keressünk már reptéri plüssnyuszit, légy szíves, hanem nem ezért bízunk benne. Tehát ez pont egy ilyen riszki valami.
Igen, vagy bejön, vagy nem, és hát most elképzeljük, hogy Orbán Viktor azt mondaná, hogy keressünk nyuszit a reptéren, tehát igen, tehát azért itt múlik
a karakter. Mindenki kimenekíteni a nyusziát a környékről.
Tehát, hogy ez azért sok múlik, hogy ki mondja, milyen politikai háttérre, persze. De az eszköztár bizonyos értelemben hasonló, az illúzió teremtése, hogy hasonlóak vagyunk, hogy egy szűk, összetartó közösségnek vagyunk a részesei, és egyfajta nagyon erőteljes megbocsátás ebben a kis közösségben, tehát hogyha úgy érezzük, hogy ő a törzsfőnök, ő vezeti a mi politikai törzsünket, akkor nagyon sok mindent meg fogunk bocsátani a politikusnak, még ebben a kínos kategóriában is, de tény, hogy ez a kínos szó bekerült a könyvbe, mert a 18 éves diákjaimnak megmutattam a könyvet megjelenés előtt, már majdhogy nem nyomtatásban volt a Princeton University Pressnél, tehát készen volt a könyv, nem lehetett hozzányújtni, meg hozzányúlni, és akkor az egyik diák mondta azt, hogy de hát a cringe szó, a kínos szó nélkül ez nem működik, tehát hogy miért nincs benne. És akkor én őrültül írtam a szerkesztőknek, hogy még bele tudjuk-e tenni, tehát akik megnézik a magyar kiadásban, van egy bekezdés, ami egy kicsit kilóg, nem teljesen illik bele a bevezetésbe, de az ez a történet, hogy beletettük utolsó pillanatban.
Azt bele kellett még szuszakolni, értem. Ez a Krízisek és pofonok, Zonnevent Júlia médiakutatóval beszélgetek, és azonnal jövünk.